Interjú Germuska Pállal, az 1956-os intézet titkárával, a forradalom 50. évfordulójának litvániai megemlékezéséről.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonja előtt Germuska Pált, az 1956-os intézet titkárát, aki a napokban részt vett Litvániában az 1956-os magyar forradalom emlékére rendezett ünnepségeken. Titkár úr, megkérem, hogy legyen olyan kedves beszámolni ezekről az eseményekről.
Ezeket a megemlékezéseket egy hosszabb esemény sorozatba illesztve szervezte meg a Vilniuszi Magyar Nagykövetség. Ennek az esemény sorozatnak már hónapokkal ezelőtt volt az első állomása, amikor Sólyom László magyar köztársasági elnök, illetve a litván köztársasági elnök a Vilniuszban a Mária kapunál avatott egy emléktáblát annak a tüntetésnek az emlékére, amely 56. november 1-én, illetve 2-án volt, amikor a temetőből több száz ember, köztük papok, apácák és helyi lakosok vonultak ehhez a kapuhoz, hogy a magyar forradalom mellett tüntessenek, és ugyanezen a napon a másik legnagyobb litván városban, Kaunasban egy hasonló tüntetés volt. Ennek az emlékére most a napokban avatott a nagykövetség, illetve a litván államvezetés egy másik emléktáblát. Tehát ezek fontos pontjai az emlékezés sorozatnak. 23-án volt egy ünnepélyes fogadás, illetve Hrabowski László, aki műegyetemista volt 56-ban, és aztán Békés megyében a forradalom egyik vezető szervezője volt. Ő tartott több fórumot és előadást a Vilniuszi Egyetemen, illetve más helyeken, kerekasztal beszélgetést, és aztán ezt követően érkeztem én Vilniuszba, ahol először a Vilniuszi Egyetemen tartottam egy előadást a forradalom történetéről, következményeiről. Rákövetkező nap ugyancsak az ottani egyetem jelenkor történeti tanszéke tartott egy kerekasztal beszélgetést hasonló témában, és aztán, ami számomra az egyik legmegdöbbentőbb és megrázóbb élmény volt, az a ottani KGB múzeumban és az úgynevezett genocidium központban tett látogatás volt. Erről azt kell tudni, hogy a KGB egykori székházát, amelyet csak 91 tavaszán nyarán hagyott el a szovjet állambiztonság, amikor megkapta a litván állam az épületet, itt arról döntöttek, hogy egy emlékmúzeumot és a kommunizmus áldozatainak egy emlékhelyet rendeznek be, és ezzel kapcsolatban létrehoztak egy központot is, amely egyszerre könyvtár, kutatóközpont, múzeum, illetve részben levéltár is, mert hozzájuk csatolták a KGB által ott hagyott állambiztonsági elhárítási iratanyagokat, amelyek egyébként az ottani állami levéltári szervezetbe tartoznak, de egy úgynevezett speciális levéltár néven teljesen külön működtetik, és hát igyekeznek az egykori áldozatok, hozzátartozóik és ugye a kutatók számára ezt hozzáférhetővé tenni. Megjegyzem, sokkal kevesebb megkötéssel, mint az itthoni szabályozás, és sokkal egyszerűbben, viszonylag gyorsan lehet áldozatoknak és kutatóknak is ezekhez az aktákhoz hozzájutni. Most ebben a KGB székházban több egymáshoz kapcsolódó kiállítás van, amely 1939-40-től egészen 80-90-es évekig mutatja be Litvániának a történetét, olyan szempontból, hogy a szovjet rendszer milyen nem csak károkat okozott, hanem milyen súlyos áldozatokkal járt. Ugye a Molotov-Ribbentrop szovjet és náci külügyminiszterek 39. augusztusi megállapodását követően 40 nyarán a szovjetek bevonultak Litvániába, és gyakorlatilag azon melegében megkezdték a helyi értelmiség, az ellenzéki pártok, vezető politikusok, civilek deportálását Szibériába, ekkor már több ezer embert raktak vagonokba és vittek a gulágra, illetve a Szovjetunió különböző részeibe. Aztán 41-ben ugye Litvániát elfoglalták a nácik, itt akkor sajnos súlyos tragédiákba torkolott, majdnem 100 000 zsidót, több 10 000 lengyelt végeztek ki lényegében néhány hét alatt, bizonyos litván segítséggel is a nácik. Ezt követően aztán 44-ben érkeztek vissza újra a szovjetek, akik hát gyakorlatilag tömeges tisztogatásba kezdtek Litvániában, és hát ekkortól egészen 53-ig nagyon szervezett és egy nagyon aktív partizánháború dúlt itt Litvániában, amiről hát sajnos Magyarországon és általában a mi régiónkban alig tudnak Tehát a Baltikumról nagyon kevés információnk van, de ehhez képest is nagyon csökevényes és töredékes ez a tudásunk, ami erről az ellenállási mozgalomról van. Ennek az áldozatainak a száma is meghaladta a 60-70 ezeret bizonyos adatok szerint. Ez jelentette egyaránt a civil lakosság terrorizálását, egyaránt az erdőkben való harcot, a különböző KGB-s és a helyi támogatóerőik üldözték ezeket a partizánokat, akik régiókba szerveződve igyekeztek folytatni az ellenállást. 44-től egészen az 50-es évek elejéig több százezres nagyságrendben 2-300 ezer ember deportáltak körülbelül 10 év alatt Gulágra, illetve Kazaksztánba, Szibériába és a Szovjetunió legzordabb és legvadabb sarkörön túli régióiba, kényszermunkára, bányamunkára, vasútépítésre és egyéb szörnyű dolgokra, és hát ezeknek egy harmada bizony nem is tért vissza aztán Litvániába, tehát így keletkeztek a Szovjetunió különböző részében litván diaszporák, akik nem térhettek vissza csak 89-90 után a szovjet rendszer végét követően. Tényleg rendkívül sokkoló volt látni a KGB székház pincéjét, amely évtizedekig börtönként működött, és azt a kiállítást is, ami bemutatja ezt a partizánháborút, a deportálásokat, azt, hogy kisgyerekes családokat vittek ugye Szibériába, a mínusz 30-40 fokos hidegbe, 20-30 négyzetméteres faházakban 4-5 családot helyeztek el, és hát tényleg nem is sorolom tovább ezeket a szörnyűségeket. A további kiállító termeket mutatják a 60-70-80-as éveket, tömeges lehallgatások, tartóztatások, ügynökjelentések és egyéb lényegében nálunk is ismert módszerekkel tartották fenn a szovjet rendszert.
Míg 1989-ben a közép-kelet-európai országokban az úgynevezett bársony forradalmak révén következett be a rendszerváltás, addig Litvánia még az 1990-es években is véráldozattal fizetett szabadságáért.
Ugyan 90-ben már Litvánia kinyilvánította a függetlenségét, de ugye Moszkva nem akarta elengedni. És ezért 91. januárjában, amikor a formálisan létező Szovjetunió rendvédelmi csapatai körbevették a vilniuszi parlamentet, akkor a mínusz 30-40 fokos hidegben több héten keresztül több százezer tüntető védte a parlamentet, és ezzel lényegében sikerült megakadályozni azt, hogy elfoglalják a parlamentet, illetve a TV-toronynál került sor aztán január 23-án egy komolyabb összecsapásra, ahol szintén ilyen szovjet légidaszántos egységek akarták elfoglalni a tévésugázó tornyot. Ezt azonban többé-kevésbé sikerült megállítani, de hát ott is halálos áldozatok estek. És hát lényegében ez volt az a fordulópont, amikor ezekkel az akciókkal, többé-kevésbé békés demonstrációkkal vissza tudták verni a szovjeteknek ezeket a fegyveres akcióit, és ezt követően került sor arra, hogy lényegében Moszkva elengedte Litvániát, és valóban független országgá változhatott. Ma a TV-toronyban egy kiállítás emlékezik ezek az emberekre, akik ott áldozatul estek. Utolsó között lényegében a szovjet rendszernek.
Az interneten láttunk fényképeket az ön által említett tábla avatási ünnepségről. Magyar és litván veteránok táblát tartottak a kezükben, amelyre ez volt felírva a két ország nyelvén. Magyar-litván fájdalom párhuzam. Most vajon az új történelmi helyzetben, amikor mind a két ország már tagja az Európai Uniónak, mennyire talál egymásra ez a két nemzet?
Én azt tapasztaltam, hogy litván részről egy nagyon komoly érdeklődés van Magyarország iránt, nem csak az 56-os forradalom, de a kommunista korszak története iránt is, és megvan ez a nyitottság, amivel meg lehetne kezdeni ezt az együttműködést. Itthoni részről eddig nem szenteltek, és ezzel a sajnos érteni kell a mi intézetünket is, elég figyelmet ennek a régiónak, úgyhogy éppen ideje van annak, hogy akár kölcsönös kiállítások, konferenciák és más tudományos vagy közéleti események szervezés ebben előrelépjünk. Az említett genocidium központ egyértelmű volt, hogy nagyon szívesen rendeznének Magyarországon ezekről a témákról kiállítást, és a Vilniuszi Egyetemmel alakulhat ki majd egy közös munka, amikor egy kutatást igyekszünk indítani, hogy most még az utolsó pillanatban egyfajta leletmentésként az egyetemi hallgatók interjúkat készítsenek ennek az említett november 1-i Vilniuszi, illetve Kaunasi tüntetésnek a résztvevőivel. Rögzítsük ezeket az eseményeket, ami nem csak magyar részről érdekes, bemutattak több idős apácát is nekünk, akik a tüntetést követően csatlakoztak a föld alatti litván egyházhoz, amiben a részvételért súlyos büntetés járt. Az egyik apáca, akivel találkoztunk, ő sosem bukott le, ezt ő maga is így mondta, viszont volt olyan társnője, aki 8 év gulágot kapott ebben az illegális egyházban való részvételért és tevékenységért.
Titkár úr, köszönöm szépen a beszélgetést!
Gyermuska Pállal Bercse Márta beszélgetett.